Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Schmidt Andi.
Fesztivál.
Ránki Fülöp és Paja Bea lesznek a Budapesti Vonósok Kamarazenekar idei vendégei az Óbudai Zene Zug Fesztiválon, amelyet június 5-e és 7-e között rendeznek meg az Óbudai Társas Körben. A nyáresti koncerteken Liszt Ferenc, Richard Strauss, Orbán György és Doknányi Ernő klasszikus művei mellett könnyedebb feldolgozások is teret kapnak majd. Június 5-én országos zeneiskolai versenyeken győztes tehetségekkel lépnek fel a zenekar művészei. Június 6-án Ránki Fülöp, 7-én pedig Paja Bea lép színpadra a Vonósokkal. A koncertmester Pilz János, a házigazda Mácsai János lesz. A hétvégi eseménysorozat idén is gulyás partival és beszélgetésekkel zárul a Kródi negyed patinás épületében.
Koncert.
Az eredetileg meghirdetettnél nagyobb helyen, az Akvárium Klubban tartják meg Triki június 9-i budapesti koncertjét, közölte a szervező Live Nation. A világhírű brit trip-hop rapper, producer fellépése két hónappal az esemény előtt már teltházas lett, és ezért döntöttek úgy, hogy az A38 hajó helyett az Akvárium Klubban lesz az esemény. Az 58 éves Triki Bristolban született és nőtt fel. Nehéz gyerekkorában a zene jelentette a menekülést. Először a Wild Bunch-ban kezdte, ebből nőtt ki később a Massive Attack, amelynek 1988 és 95 között volt a tagja. Szóló előadóként 1995-ben jelentette meg debütáló albumát, amely a brit lista harmadik helyéig kúszott. Triki a kezdetektől a bristoli underground színtér egyik meghatározó alakja, a trip-hop zenei műfaj egyik úttörője volt. Dalait múltja miatt gyakran lengi be, egyfajta sötét atmoszféra. Eddig 14 stúdióalbumot adott ki, a legutóbbit 2020-ban, Fall to Pieces címmel. Karrierje során olyan művészekkel alkotott együtt, mint Terry Hall, Björk, Alanis Morissette, Grace Jones vagy PJ Harvey. David Bowie is a rajongói közé tartozott. A közlemény szerint a május 10-én az Egyesült Királyságban induló idei turnéjára repertoárjának merész újragondolását tervezi.
Fesztivál.
Hazai és külföldi előadók koncertjei, a fesztivál múltját bemutató fotó és hangszerkiállítás, valamint mesterkurzusok várják az érdeklődőket a 20. Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztiválon. Június 20-a és 27-e között, tehát Füred a gitárzene európai központjává változik. Az Ötvös József, Lisztdíjas gitárművész által életre hívott fesztivál délelőtti mesterkurzusain a hazai és nemzetközi növendékek a világ neves professzoraitól tanulhatnak nyilvános órák keretében. Az érdeklődők láthatják a Gitárfesztivál 20 éve Balatonfüreden című jubileumi fotókiállítást, a tárlat mellett egy hangszerkiállítás is helyet kap, ahol a látogatók neves hazai és külföldi hangszerkészítők, köztük Fogas Viktor, Késmárki Levente mester gitár építő munkáit és modern gitáros felszereléseket ismerhetnek meg. Az esti hangversenyeken a nemzetközi gitáros elit tagjai lépnek színpadra, a Vasari Galériában és a Kisfaludi Galériában. Az első napon, június 20-án a horvát Croatian Guitar Quartet a klasszikus mesterművek és a modern mediterrán darabok dinamikus fúzióját szólaltatja meg. A fesztivál többi napján fellép többek között Zorán Dukić, az amszterdami és a hágai királyi konzervatórium tanára, Petri Csekó világhírű szólista, számos nemzetközi díj birtokosa, a Zágrábi Zeneakadémia egyetemi professzora. A fesztivál záró napján, június 27-én lesz a spanyol Andalusian Guitar Quartet Kála koncertje, az együttes a tradicionális andalúz életérzést, és a spanyol gitárhagyományokat a flamenco ritmusokkal ötvözi a közlemény szerint.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
A tihanyi tájházak épületei tipikus tihanyi házak, amelyek a félsziget egyedi faluképének jellegzetes elemeit őrzik. Két dolog teszi különlegessé ezt a tájat, a helyi építőanyag és az építkezés módja. A bazaltufa, a kékes-szürke vulkanikus kőzet mindenütt megtalálható volt a félszigeten. A házak, a pincék, a gazdasági épületek, sőt még a kerítések is ebből készültek. A Balaton környékén egyedül a Disznósi Társaság Halász C háza maradt fenn. Itt őrizték a céljelképeit, a céládát, a C-pecsétet, valamint a C-korsót, és a C-gyűléseit is itt tartották. A halászat a félsziget fő megélhetési forrását jelentette. Az itteni halászok 10 fős úgynevezett bokrokba szerveződtek, és tölgyfából vájt bödönhajókkal vagy lapos fenekű barkákkal jártak ki a vízre. Mit rejt a Balaton egyetlen fennmaradt halászcéháza? A kiállítás értékét a tárgyak sokasága adja. A faragott támlájú székek, a festett ládák és a karcolt, vésett mintákkal díszített bútorok a paraszti kézművesség kiemelkedő példái. A dohányzáshoz és pipázáshoz kapcsolódó eszközök a korabeli társas együttlétek hangulatát idézik. Különleges tárgy a cibék nevű eszköz, amely a jég alatti halászatnál a háló kiemelésére szolgált. Aki megszegte a halászcé szabályait, büntetésként ezzel lógatták fel a mestergerendára. A halászcéház másik érdekessége a füstös konyha. A Balaton felvidéken ezek a konyhák a 20. század első felében még a paraszti háztartások szerves részét képezték, főként a szerényebb vagy idősebb családoknál. Ezekben a helységekben szabad tűzön főztek, a füst a két részes ajtón keresztül távozott. A kiállított tárgyak között ott találjuk a régi tűzcsiholókat, a tűzikutya állványokat és a vaslábosokat, amelyeket a szabad tűzön használtak. Ezek a régi használati tárgyak a hétköznapi élet nehézségeit és a paraszti találékonyságot is jól tükrözik. A tihanyi gazdaház a fejlettebb népi építészet példáját képviseli. A konyha szabadkéményes volt, így a füst gyorsan távozott. Ebből a helységből át lehetett járni a többi szobába. A tornác beépítésével új lakóhelységet alakítottak ki, ami a korszak modernizációját és a tér okos átalakítását tükrözi. A konyhában a paraszti háztartás központi elemével, a tejfeldolgozással ismerkedhetünk meg. Végigkövethetjük, milyen aprólékos és kitartó munkával készült a vaj az aludtejből, vagy a tejfölből a furcsa nevű zurboló segítségével.
Fesztivál.
Augusztus 13-a és 16-a között rendezik meg a 25. Szavária történelmi karnevált Szombathelyen. A jubileumi programsorozatra egész nyáron át közösségi eseményekkel készül a város. A fesztivál koncepciója a Best of 25 jegyében idézi fel az elmúlt negyed század legsikeresebb pillanatait. Visszatérnek korábbi közönségkedvencek, valamint olyan fellépők és szereplők is, akik meghatározói voltak a 2000-es évek első karneváljainak. A szervezők tájékoztatása szerint bővül a hagyományos karneváli felvonulás. Nagyobb létszámban vesznek részt civil közösségek, cégek és hagyományőrző csoportok, emellett új óriásbábok is készülnek, valamint Székesfehérvárról érkező királybábok is színesítik a menetet. A szervezők közösségi mozaik készítését is meghirdették, amelyet a történelmi témaparkban készítenek el, emellett 25 tő Szavaria Fantázia nevű rózsát ültetnek el a városban, amelyek örökbefogadására magánszemélyek és vállalkozások is jelentkezhetnek. A jubileum alkalmából reprezentatív emlékkötet is készül a karnevál történetéről, valamint kiállítás nyílik az elmúlt 25 év relikviáiból. A karnevál fellépői között lesz Geszti Péter, az Anima Sound System, a Szavária szimfonikus zenekarral közösen, Beethoven-Hofi, a Kerekesband, valamint több hazai és nemzetközi hagyományőrző és zenei formáció. Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Köszöntöm az olvasni szerető hallgatókat, Olá Andrea vagyok. Mit taníthat nekünk az immunrendszer a biztonságról? Hogyan segíthet a sebgyógyulás folyamata megértenünk az érzelmi gyógyulást? Mi az, amire valóban szükségünk van a boldoguláshoz? Szerintem mindenkinek fölkelték az érdeklődését ezek a kérdések a Testünk jelzései összhangban önmagunkkal című könyv fülszövegében. De vajon ki ne szeretné pontosan megérteni azt, hogyan működik mondjuk az izma, vagy a tüdeje, vagy mi játszódik le az agyában? Minden ilyen érdeklődésű olvasó számára alapmű ez a kötet. Julia Enders, a nagy sikerű Bélügyek című könyv szerzője, a legújabb tudományos ismeretek birtokában közérthető és közvetlen stílusú könyvben tárja fel a testünk titkait. Majáta Eszter fordítóval beszélgetünk.
Talán azzal kezdhetnénk, hogy mi volt az apropója a könyv megírásának, mert ez szerintem az egész szemléletét bemutatja. egy nagyon személyes történettel kezdi, amikor a nagymamája, aki ez nagyon szoros érzelmi kötődése volt, meghalt, akkor annak ellenére, hogy ők nagyon-nagyon szerették egymást, a gyász folyamata úgy érezte, hogy nem indult be nála. Tehát nem sírt, folytatta tovább az életét, dolgozott, és jóval később egy teljesen jelentéktelen apróság kapcsán kitört belőle a sírás. És akkor érezte, hogy ez a gyász folyamat, akkor ez most valahogy beindult, és akkor pont volt egy ilyen összehasonlítás a fejében, hogy ez olyan, mint a sebek gyógyulása. És akkor itt jött be az ő orvosi háttere, hogy végig gondolta, hogy egy seb hogyan gyógyul be. És akkor ott tulajdonképpen ugye ugyanaz a folyamat lejátszódik, mint a gyász folyamatában, hogy az elején még nagyon nyílt a seb, nagyon-nagyon érzékeny mindenre, nagyon fáj, és aztán így szép lassan elkezd begyógyulni, de hogy ez egy nagyon hosszú folyamat. De a végén eljutunk oda, hogy kvázi újraépül a bőr, ahogy mi is újraépülünk egy gyász folyamatban, és a végén már csak egy apró heg marad, ami viszont emlékeztet arra, hogy itt volt valami, ami nagyon fontos volt. Tehát, hogy ezt is fontosnak tartja, hogy nem szűnik meg a seb teljesen, vagy nem tűnik el nyomtalanul egy trauma sem, ahogy a seb sem, mert egy var vagy egy kis heg emlékeztet rá. Úgyhogy innen indult a történet.
És végül is megtartja ezt, nem csak a bőr című fejezet előtt írja le a családi történetet, hanem lényegében minden témakörhöz.
Igen, igen, tehát hogy minden nagyon személyes történettel indult. Tehát az édesanyjáról is hosszan ír, hogy ő milyen kitartóan dolgozott a családért, és akkor az azt hiszem az izmokról szóló fejezetnek a felvezetése, ugye, hogy az izmok is iszonyúan keményen dolgoznak azért, hogy összetartják a testünket, és ugyanez megismétlődött abban, hogy az édesanyjáról írta, hogy ő is hogy próbálta összetartani a családot.
És amikor elfogyott a feladat, akkor hogy ment
tankre szinte. Így van. Ahogy leírja, hogy az izmok is, hogyha nem használjuk, akkor pillanatok alatt így eltűnnek, tehát mondjuk egy hosszabb kórházi tartózkodás során nagyon-nagyon hamar nagyon sok izmot elveszítünk.
Az is nagyon érdekes, ahogyan az immunrendszer kapcsán írja ezt a barátot, a nagymamájának a barátját, aki nagyon elfogadó volt, és meg is változtatta olykor azokat, akik jöttek ismeretlenül hozzá.
Igen, igen, ez is az immunrendszernél is, hogy ez is mennyire kettős működésű. Tehát ugyanígy, hogy egyrészt megvéd, másrészt meg ugye ellene dolgozik bizonyos testi folyamatoknak. Igen.
Például a tüdő kapcsán, ugye nem csak a szervet mutatja be, és valahogy nagyon emberközelien, szinte megszemélyesítve mutatja be, hanem az oda kapcsolódó részek is szokatlanok egy ilyen könyvhöz képest, szerintem furcsa, hogy milyen képzettársítások vannak
igen,
benne, ugye?
Igen, abszolút. Ugye a legfőbb jelzője a tüdővel kapcsolatban, hogy milyen puha a tüdő, tehát hogy mennyire elem, milyen fontos szerepet játszik, és ugyanakkor meg csak épp hozzáér valami, és már benyomódik, tehát egy nagyon szivacsszerű szervünk, és ez mennyire ellentétben áll azzal, hogy ugyanakkor mennyire fontos. Nagyon jó nyelven ír, tehát nagyon könnyen érthető, ugyanakkor fontos tudni, hogy ugye a szerző maga is orvos, gyakorló orvos, tehát abszolút tisztában van az orvosi hátterével, a tudományos hátterével. Ez a kettősség is fontos, ugyanakkor ugye egy nagyon részletes, alapos forrásjegyzék is tartozik a könyvhöz, tehát akit még jobban érdekel, vagy aki esetleg még szakmaibb szemmel szeretne olvasni erről, az nyugodtan elolvashatja a megadott cikkeket, tanulmányokat, úgyhogy minden fejezethez van egy külön forrásjegyzék, azt is érdemes még böngészgetni. De én azt gondolom, hogy ez nem egy orvosi szakkönyv olyan értelemben, hogy orvosnak kell lenni ahhoz, hogy megértsük, hanem egyrészt közérthető nyelven ír, másrészt, amit említettünk, hogy minden szervhez, minden gondolathoz van egy érzelmi megközelítése, és ez is szerintem nagyon fontos, hogy ezzel közel hozza azt az adott szervet, amiről éppen ír. És talán még ennek kapcsán egy dolog, ami szintén többször előjön a könyvben, hogy az evolúciós háttér. Tehát ott is ugye emleget, hogy a tüdő azért az nem volt mindig, tehát az egy viszonylag újabb szervünk. És ez szerintem nagyon fontos, hogy egy ilyen történeti kontextusba helyezi a testünknek a működését, meg a szerveinknek a fejlődését. Ez szerintem nagyon sok mindent megmagyarázott esetben, hogy ez az agyfejlődésénél épp úgy előkerül, hogy ott milyen hatalmas fejlődés írt le az agy.
Hogy melyik a legősibb része az agynak, és hogy hogyan rakódott rá.
Tehát ugye ettől például, hogy az érzelmek miért ilyen nagy jelentőségűek, mert ugye azok egy régebbi agy részünkben zajlódnak. Tehát ezt fontosnak tartom, hogy ez a történeti háttér sokszor jelen van. És talán még egy dolog, ami fontos lehet a kontextus kapcsán, hogy az is nagyon gyakori, hogy olyan szinten kontextusba helyezi a tartalmat, hogy előbb az egyén szintjén elmondja, tehát hogy konkrétan a mi testünkben ezt hogyan képzeljük el, és utána átvált egy társadalmi szintű megközelítésmódra, hogy milyen kihatásai vannak annak, ami bennünk történik egyénekben.
Utal rá, hogy sokszor esik szó arról, hogy a szervezet harcol, csapatokat állít sorba, leküzdi, holott pont nem erről van szó, tehát hogy mint hogyha ezt is akarná, hogy gondoljunk erre másként, nem kell mindig küzdeni.
Igen, ez is egy érdekes nagyon gondolat, jó. És ráadásul ugye ezt a magyar fordításban nem lehet visszaadni, de németül egyébként az immunrendszert úgy is hívják, hogy elhárító rendszer, ami ugyanaz a szó, mint a katonai elhárítás, és erre valóban utal, hogy nagyon sokszor használunk ilyen katonai jellegű hasonlatokat, tehát hogy bombaként robban valami, vagy védekezünk, hárítunk. Majd előjön például, hogy a kórokozókról beszél, hogy ott már a nevében benne van, hogy kórt okoz, ami egy nagyon negatív megközelítés, de ugye felhívja a figyelmet arra, hogy azért vannak hasznos kórokozók is, illetve ami rossz, tehát ezt is nagyon sokszor hangsúlyozza, hogy nem fekete-fehérek a dolgok, tehát hogy ami rossz, az se biztos, hogy csak rossz, tehát például az allergiánál. Igen. Ugye kitér arra, hogy persze az nagyon rossz, hogyha tüsszögünk, de hát az allergia azért van, mert megvéd valamitől. Tehát, hogy mondjuk a mogyoró allergia, az persze, hogy nagyon szörnyű dolog, de ugyanakkor ezzel próbál minket az immunrendszerünk védeni. Úgyhogy ez a differenciáltság szerintem ez is egy nagyon fontos jellemzője a könyvnek.
Az immunrendszerrel kapcsolatban azt mondja, hogy több száz milliárd kíváncsi sejtet állít elő nap mint nap a szervezetünk, és akkor ott vannak az ölősejtek és a falusejtek, ezekről is beszél, és hogy melyiknek mi a dolga.
És ugye az egész immunrendszer ugye egy tanulási folyamat, és ott nagyon fontos, hogy minden tanulás alapja a kíváncsiság, tehát hogy nem véletlen, hogy előkerül ez a jelző. De azt is ugye nagyon érdekesen leírja, hogy ugye van az immunrendszerünknek egy olyan része, ami kvázi vele született, tehát ott magától tudja az immunrendszer, hogy mi a teendője, és van egy adaptív része, ami megtanulja az életünk folyamán. Mi az, amit fel tud dolgozni?
Majáta Eszter fordító volt a vendégem, vele beszélgettünk a Testünk jelzései összhangban önmagunkkal című könyvről, melynek szerzője Julia Anders. A könyv a Park kiadó gondozásában jelent meg, ahogyan egyébként annak idején a szerző nagy sikerű Bélügyek című könyve is.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.